És már folytatjuk is Nagy Annával a beszélgetést.
Mi lehetett ennek az oka, hogy ilyen sokan érdeklődtek a műfaj iránt szerinted? Ugye a 90-es évek elején
90-es évek, igen, ez a 91 februárjában volt ez a...
Azért, mert annyira újnak hatott itt is?
Hát egyrészt annyira újnak hatott, másrészt nyilván voltak azért a közönségben sokan, akik képben voltak ezzel, és ugye mindenki örült, hogy most itt ezeket lehet játszani, ezeket a zenéket. És igen, szóval szerintem azért voltak ott olyanok, akik tudták, hogy mire jönnek, és nyilván voltak olyanok, akik meg csak nyitottak voltak abban a szakaszban bármire, tehát a 90-es évek eleje azért nagyon-nagyon színes, változó világ volt.
Sok minden bejött, kinyílt
sok
a világ.
Igen, és akkor ugye mindenki mindenre nyitott volt.
Ugye a klezmer zene az a közép-kelet-európai zsidóságnak volt a zenéje, tehát innen jön.
Igen.
Van másfajta zsidó zene is? Tehát ami nem klezmer, hanem ugyanúgy a zsidókhoz köthető, a zsidó kultúrához köthető, de nem ez a műfaj.
Hát igen, ez akkor itt kicsit azt kellene feszegetnünk, hogy mitől zsidó a zene, vagy egy zene mitől lehet zsidó. Hát nyilván a liturgikus zene, az egyház zene, az nyilván, az nem kérdés. Akkor a himnusz sem kérdés, ugye az is zsidó zene, bár azért itt azért van egy csavar, a Hatikva, ugye az Izrael nemzeti himnusza, annak a gyökere is azért elég szerteágazó dologra. A szövege az nem, de a zenéje az több helyen megjelenik. És akkor gondolom, hogy zsidó zenének lehet azt nevezni, amikor zeneszerzők identitásukat vállalva merítenek a héber kultúrából. És akkor hát Bernstein érdemes itt megemlíteni, Leonard Bernstein nevét, aki ugye vállaltan több szimfonikus költeményében is megjeleníti ezt, vagy Mahlernek a nem tudom, hanyadik szimfóniájában is megjelenik egy kimondottan. Aztán az első szimfónia.
Elsőben is,
igen. Ott határozottan klezmer zene jelenik meg.
És ami a népzenéhez köthető, tehát ugyanúgy a
népzenei vonal, ugye ezt mondtuk, hogy
ami az... Ami nem klezmer, az micsoda?
Hát van például Szefárd zene, ami szintén zsidó zene, és ez a spanyol nyelvterületek, tehát ott az a spanyolországi rész, de van balkáni zsidó zene is, és aztán...
És a stílusukban, elemeiben azért különbözik a klezmertől.
Abszolút.
Sokban.
Igen. És akkor izraeli zenék, tehát ezek mind zsidó zenék.
És a mi, hogy a szavakkal meg tudja fogalmazni, akkor mi a klezmer zene sajátja szerinted, és mondjuk miben különbözik más ilyen jellegű zenéktől?
Hát ami számomra egy ilyen hatalmas élmény, vagy ami engem odaköt, az úgy tudnám megfogalmazni, hogy az érzelmi paletta széles skáláját felvonultatja. Tehát a féktelen örömzenéléstől a legnagyobb fájdalmakig képes megjeleníteni emberi érzéseket, vagy például a léleknek olyan területeit tudja borzolgatni, amit más művészet nem. De most ezzel nem akarok rangsort képezni, semmilyen művészetet nem tartom előbbrevalónak a másiknak, csak hogy rám hogyhat, hogy... Első perctől kezdve azt érzem, hogy ezt jó játszani. Tehát, hogy egy zenésznek ezt a zenét nagyon jó játszani, és mindig öröm játszani, és mikor van egy kihívás, mint amiről most is állunk, a január 1-jei koncertünk a Kongresszusi Központban, az újévi koncertünk, ami a Mazel Tov címet visel, ugye jó szerencsét. Mindenkinek nagyon jó szerencsét az elkövetkezendő évre. Tehát amikor egy ilyen kihívás előtt állunk, és felfokozott érzelmi állapotban készülünk, gyakorolunk erre, és akkor ott állunk a színpadon, és valójában az a legnagyobb dolog, hogy ott ezt csinálhatjuk. És amikor másnap felébredünk, mondjuk január 2-án, vagy én inkább magamról beszélek csak, amikor én tapasztalatból tudom, hogy másnap, amikor fölébredek, akkor már egy ilyen szomorúság van bennem. De azt hinni a közönség, hogy mi hatalmas siker, hát akkor most fürdünk a sikerbe, hogy valami így elmúlt, valami így lezárult, és akkor egy új kihívást kell keresni. És hadd mondjam el még, hogy január 1-én Jordán Adél lesz a vendégünk. Uh-huh. És nagy szeretettel várunk mindenkit.
És a műsor egyébként, ha már szóba került a koncert, akkor milyen jellegű lesz? Lesz valami különlegesség, vagy lesz valami tematika esetleg?
Biztos, hogy lesz különlegesség.
Csak ezzel nem lehet beszélni.
Nem akarok belemenni a részletekbe. Nyilván lesznek olyan számaink, ami repertoár számok, amit mindig kikövetel a közönség. Mindenki ismeri ezt a jelenséget, hogy egy zenekarnak a nagy sikerű számait mindig el kell játszani, a Gyöngyhajú lányt mindig el kell játszani például, szóval anélkül nincs koncert, tehát nyilván lesz egy ilyen blokk, Adélnak lesz egy külön blokkja, és lehet, hogy régebbi, kevésbé gyakran játszott számokat is beépítünk. Még nem alakult ki teljesen a végső sorrend, még ezen most dolgozunk, de jó lesz.
A Budapest Klezmerben mondjuk mennyiben különbözik a Klezmatikstól? Tehát van itt nekünk egy olyan kicsit más, kicsit egyedi klezmer stílusunk? Mármint, hogy nem nekünk, hanem nektek.
Igen, azt gondolom, hogy minden klezmer zenekarnak megvan a maga stílusa, a maga hangja.
A tiétek milyen?
Hú, hát ezt így nagyon-nagyon most próbálja.
Ez nehéz
meghatározni. Először is azt mondhatom, hogy ha kicsit szeretnék asszociálni a klasszikus zenére, hogy a legautentikusabb értelembe vett kamarazene. Tehát, hogy minden hangszernek megvan a maga posztja a zenekarban. Tehát ez olyan kamarazene, ahol minden hangszer egyenrangú.
Hányan vagytok az alapcsapatban?
Heten vagyunk. És nyilván van alap, meg van front, de nem lehet különbséget tenni. Tehát egyik sincs a másik nélkül. Egyébként, ha kicsit visszautalhatok arra, hogy mit jelent számomra, nem csak a klezmer zene, hanem egyáltalán a zenélés, én alapvetően ilyen közösségi ember vagyok, tehát nekem nincs ilyen szórista lelkem, hogy mondjuk nincsenek ilyen ambícióim, hogy egy egész estőt betöltően én legyek a központban. Soha nem is volt, de nyilván van bennem egyfajta egészséges exhibicionizmus, ami szerintem azért ehhez a pályához kell, hogy amikor van egy kis lehetőség a szólisztikus megjelenésre, akkor nyilván azt vállalom. De én azt gondolom, hogy attól is jó csapat a miénk, hogy ez az egyenrangúság, a hangszerek és a posztok egyenrangúsága, az minden számban valahogy megjelenik. Tehát ha Budapest Klezmerben ennek a sajátságairól beszélünk, akkor például ezt felhozom, vagy ezt lehet mondani, hogy mindenkinek, tehát senki nélkül nem működik. Tehát minden hangszernek egyenrangú szerepe van.
Mondtad, hogy nincs benned kifejezetten nagy exhibicionizmus, de a Hegedűs és a háztetőn című műzikában azért elég sokat szerepeltél a színpadon is.
Igen, és más színpadi művekben is.
És nagyon jól interaktáltál a színészekkel, tehát ott azért volt egy meghatározott színpadi jelenléted.
Igen, hát ez nyilván elvárás is volt, ugye, mert mi úgy...
Nehezedre esett egyébként?
Nem. De ez egy másfajta exhibicionizmus, tehát ez nem függ össze a szólista lélekkel, vagy a közösségi lélekkel, hanem ha már itt csinálunk valamit, akkor reagálunk is egymásra. Tehát nem csak a színpadi jelenlétben elvárás, ez szerintem ez elvárás a koncertpódiumon is, amikor nem kimondottan egy történet részesei vagyunk, de ha játszom egy periódust, és ránézek a Gazda Bencére, a hegedűsre, aki ugyanazt a periódust a hegedűvel fogja előadni, szóval az is már egy interakció, vagy egy mellékszólamot játszani, egy klarinét szólam alá, tehát ott mindig van interakció zeneileg is, és hát nyilván a zene érzéseket, gondolatokat közvetít, úgyhogy nem olyan nagyon nagy was is das egy színésznek a szemébe nézve.
Biztos valaki nem tudja megcsinálni egyébként, tehát az kell egy kapcsolat, akár egy szemkontaktus, ahogy te is mondtad.
Hát egyrészt, másrészt nagyon jól kell tudni azt a szólamot. Tehát addig, amíg az ember a hangokkal van elfoglalva. Igen. Tehát azt nagyon meg kell tanulni, a szólamot. Tehát az, annak véré kell válni ahhoz, hogy az ember még ilyen pluszokat bele tudjon tenni, igen.